Kedves kollégák, akkor ami biztos a legjobban érdekli a társaságot, hogy az a bizonyos nulladik ZH-hoz hol, az eredményei hol találhatók meg. Tehát én szerdán már elküldtem a kollégának, és valószínűleg már felrakta a honlapunkra, tehát az, ahol a követelményrendszer van a geometria tanszék honlapján, ott meg lehet találni az eredményeket. Jó? Igen? Nem volt? Hát jó, utána fogok nézni, de mit? Nem volt még fönn? Jó, utána nézek még akkor. Tehát ma biztos, hogy fönn lesz a mai nap, mert akkor utána nézek még egyszer. Jó, tehát ott tessék keresni az eredményeket a geometria tanszék honlapján, ott, ahol a tantárgyunknak a honlapja is található. Oké. Jó. Na, folytassuk akkor, vagy hát kezdjük el szokás szerint egy pici kis idézettel. Hát az aktualitását azt mindenki kitalálhatja. Ez Luther Mártonnak egy mondása. A következőképpen szól. A hazugság, akár a hólabda, minél tovább görgetik, annál nagyobb lesz. Tehát Luther Mártonnak lehet tulajdonítani ezt a mondást. Kellemes emlékeket ébresztett mindenkibe ugye ez a dolog. Hát mindenki tudja, hogy most volt a néhány éves évfordulója drága jó vezérünknek a néhány éve elmondott összödi beszédének, tehát kérem szépen, ezt annak az emlékének szentelem. Na, térjünk vissza a matematikára, tehát, vagy kezdjünk bele, folytassuk a komplex számoknak az elméletét, és ott egy pici dologgal adós maradtam méghozzá a gyökvonás fogalmával. Tehát gyökvonás. Ugye a valós számhalmazban azt mindenki tudja, hogy a gyökvonás az egy egyértékű művelet. Tehát, hogyha egy szám négyzetgyöke, az a nem negatív szám, amelynek négyzete maga a szám. Tehát ez egy egyértelmű értéket ad egy számhoz, persze, hogyha az létezik. Na most a komplex számok között ez egy kicsit komplikáltabb. De mindjárt megértjük egy konkrét példát, hogyha nézzünk. Nézzük. Tehát legyen egy komplex számunk Z, aminek az algebrai alakja mondjuk A plusz BI, de úgy, ahogy a többi számolásnál, a gyökvonásnál is nem az algebrai alak a praktikus, hanem inkább ott is mindenképpen érdemes áttérni a trigonometrikus alakjára a komplex számnak. Tehát azt javaslom, hogyha majd gyökvonásos példához jutunk, akkor automatikusan átváltjuk trigonometrikus alakba. És azt akarjuk, azt keressük, azokat a komplex számokat keressük, a komplex számokat, amelyekre a következő igaz, hogy mondjuk egy konkrét számot, mondjuk 6. Jó? Tehát, hogy ne általánosan írjuk, tehát, hogy lehessen látni konkrétan a számolás, hogy mondjuk keressük azokat a komplex számokat, mondjuk Z1 komplex számokat, amelyeknek a hatodik hatványa az egyenlő a Z-vel. Az ilyen típusú Z1 számokat a Z komplex szám hatodik gyökének fogjuk nevezni. Mondjuk most ez egy konkrét eset, majd utána általánosan is fölírom a dolgokat. Az ilyen számok a Z komplex szám, Z szám hatodik gyökeit adják. Hát most mondjuk példaképpen nézzük a hatodik gyököt, de akárhányadokat nézünk, csak azért, hogy jobban áttekintessük a dolgokat. Ezt persze úgy is lehet írni, tehát itt is használatos az a jelölés, hogy hatodik gyök Z. Csak azért nem szeretem ezt így írni, mert ugye hatodik gyök Z az igazából nem egy darab lesz, hanem sok darab lesz. Tehát ez egy kicsit megtévesztő, hogy a hatodik gyök Z az egy halmaz. Azért inkább írom azt, hogy olyan komplex számokat keresek, amelyeknek a hatodik hatványa az egy másik szám. Tehát rögzítsük, hogy hatodik gyök Z az nem egyértelmű, nem egyértékű. Hát lehet, hogy nem tetszenek látni, de mindjárt fölhúzom ezt a táblát. Tehát ugye nem egyértékű valami lesz. Na de hogy lehet meghatározni? Nézzük ezt. Tehát keressük azokat a Z1 komplex számokat, amelyeket valahogy megint trigonometrikus alakba írok fel a könnyebbség kedvéért. Koszinusz Φ1 plusz I-szer szinusz Φ1 alak, hogy megkülönböztessük a Z komplex számot. Tehát még egyszer, keressük azon Z1 komplex számokat, amelyeknek a hatodik hatványa megadja ezt a Z komplex számot, amit így írtunk fel. Oké. Képezzük a Z1-nek a hatodik hatványát. Z1 a hatodikon, azt múltkor láttuk, hogy az nem más, mint R1 a hatodikon szor koszinusz 6 szor Φ1 plusz I-szer szinusz 6 szor Φ1. Zárójelbe teszem, tehát itt az argumentumok, a koszinusz mögött álló kifejezések ugye a hatványozásnál szorzódnak, ahogy ezt néztük. Ugye geometriailag ez ilyen forgatás, nyújtásszerű műveletet jelent. És azt akarjuk, hogy ez egyenlő legyen, tehát a hatodik hatványa egyenlő legyen az R-szer koszinusz fi plusz I-szer szinusz fi kifejezése. Hát ez két komplex szám. Két komplex szám ugye akkor és csak akkor egyenlő, ha mind a két, ugye a valós rész és a komplex rész is megegyezik. Na ez akkor és csak akkor történhet itt meg, hogyha az R1 a hatodikon egyenlő az R-rel, tehát hogy a valós rész a hossza ennek ugye a komplex szám abszolút értékei megegyeznek, és ugye ez a 6 Φ1 az egyenlő lesz a Φ-vel, de vigyázni kell, mert ez két trigonometrikusan megadott szám, és ugye azt tudjuk azt, hogy a trigonometrikus függvényeknek periódusa is van, tehát itt le kell írni még azt is, hogy ez valami kétszer kászor, hát maradjunk akkor a fokos felírásra, tehát kászor 360 fok, vagy aki jobban tetszik, 2K pi, hogyha másik felírásra írjuk. Ahol a K az lesz valamilyen egész szám, majd ezt egy kicsit pontosítani fogjuk, mindjárt látjuk a levezetésből. Nézzük tovább. Hát tessék nézni, hogyha ezt most elosztom 6-tal, akkor mit kapok? Hogyha ezt elosztom 6-tal, akkor a Φ1 az nem más, mint Φ per 6 plusz ugye K-szor 360 fok per 6. Mi ezt nem azért nem egyszerűsítettem, mert nem tudnám, hanem hogy jobban lássuk majd a folyamatot. És nézzük meg egy pillanatra ezeket a számokat. Ugye itt, ha megfigyeljük, Ha megfigyeljük ezt az egyenletet, akkor föl tudjuk írni a következőt. Hogy fi 1, hát valahogy megkülönböztetem őket, fi 1, index, felső index 1, az nem más, mint fi per 6, plusz, hát tegyük fel első esetben, hogy a k az nulla, akkor itt azt a következőt kapjuk, hogy hát nullaszor 360 fok per 6, ugye természetesen ez nulla. Tehát fi 1 az lehet fi per 6, hogyha k egyenlő nulla. Jó. Nézzük meg, hogy mi van, hogyha a k az 1. Levezőköd fi 1 2-nek. Megyünk tovább. Az nem lesz más, mint fi per 6 plusz 1-szer 360 per 6. Tehát akkor itt most már kiírom akkor, hogy az nem más, mint 60 fok. K egyenlő 1-nél. Fi 2, fi 1, 3. Mi lesz? Fi per 6 plusz k egyenlő 2-nél 2-szer 360 per 6, tehát akkor az itt plusz 120 fok. K egyenlő 2. Ja. Tessék szólni, hogyha bármi kérdés merül fel. Fi 1, 4, az fi per 6 plusz ugye 180 fok, mert k egyenlő 3-nál akkor az jön ki, k egyenlő 3-nál 180. Fi 1, 5, az nem más, mint fi per 6 plusz 240 fok, és k egyenlő 4 esetben. És akkor ezt még ide gyömködöm, fi 1, 6, tehát a hatodik gyök, az fi per 6 plusz 300 fok k egyenlő 5 esetében. Most tessék megnézni, hogy a következőnél mit kapnám. Ugye fi 1 7, az már 360 fok lenne, ami ugye a periódus miatt visszatérő magába. Tehát igazából ebben az esetben 6 darab különböző megoldás adódik. Ugye a hatodik gyökvonásnál, tehát 6 darab különböző megoldás adódik. Most ebből következően fölírjuk ezeket a megoldásokat, hogy lássuk akkor. Tehát a írom, Z1-1 megoldás, tehát úgy is írhatnám, hogy a gyököket felsorolom. Z1-1 akkor hogy fog kinézni? Ugye R1 a hatodikon egyenlő R, tehát akkor az R1 az nem más, mint az R-nek a hatodik gyöke. Koszinusz fi per 6 plusz I-szer színusz fi per 6. Ugye ez az első gyök. Ez tartozik a K egyenlő nulla esethez. Z1, 2 egyenlő hatodik gyök R szer koszinusz fi per 6 plusz 60 fok plusz I szer színusz fi per 6 plusz 60 fok. Ugye ez a K egyenlő 1-hez tartozó gyök. Z, 2, 3 egyenlő hatodik gyök R koszinusz fi per. Tetszenek látni ott hátul rendesen?
Z1.
Köszönöm. Z1, 3. Hatodik gyök R koszinusz fi per 6 plusz 120 fok plusz I-szer színusz fi per 6 plusz 120 fok. És így tovább, mindegyiket szép sorba be tudjuk helyettesíteni. Az utolsó Z1, 6 egyenlő hatodik gyök R szer koszinusz fi per 6 plusz 300 fok plusz I szer színusz fi per 6 plusz 300 fok. Tehát itt látható a 6 gyök, és ezeket szépen lehet egyébként, ennek nagyon szép geometriai jelentése is van. Mielőtt felírnám az általános megoldást, Ezek jók.
Ezek a kréták. Geometria, jelentés.
Geometriai jelentés. Ugye tessék azt nézni ebben a konkrét esetben, hogy ha ábrázolni akarjuk ezt a komplex számsíkon ezeket a gyököket, akkor ezek a gyökök, azok milyen hosszú vektorokkal rendelkeznek, azoknak a hosszát itt látjuk. Igaz? Tehát ezeket látjuk. Tehát, hogyha rajzolunk egy,
mondjuk ennek a sugara R, az R egyenlő hatodik gyök R
sugarú kört, akkor ezen a körön meg tudom jelölni ezeket a gyököket. Hát persze
valamilyen módon meg kell mondanom, mondjuk itt van a phi per 6,
tegyük fel, hogy ez ekkora,
és utána 60 fokonként az ő elforgatottjait kapom. Hát ez mondjuk legyen akkor így valahogy.
Így. Tehát ezeknek a csúcsai, ezeknek a komplex gyököknek a csúcsai, ezek egy szabályos hatszöget alkotnak. Persze nem feltétlenül helyezkedik el ez egy ilyen szépen, a szimmetrikusan, ahogy ezt most megrajzoltam, de mindenképpen egy szabályos sokszög keletkezik. Tehát konkrétan a n egyenlő 6-nál ezt a megoldást kaptuk. Egyébként a szabályos hatszög az kiemelt szerepet játszik a természetben. Tessenek arra gondolni, hogy a méhek a kaptárjaikat hogy rakják. Ugye szabályos hatszög alakú. És a méhek felfedezték azt, hogy ez a legpraktikusabb elhelyezés, amit a matematikusok elég sokáig számolgattak. Tehát, hogy a köröket úgy kell elhelyezni a síkon, hogyha legsűrűbben akarjuk elhelyezni, hogy éppen az, mint hogyha csinálsz egy ilyen méh sejt hálót, és mindegyikbe beleírsz egy kört. És ennél sűrűbben a köröket nem lehet elhelyezni a síkon, tehát a méhek ezt a természetből kiolvasták, és ezt meg tudták csinálni. Tehát ez a hatszög, ennek nagyon sok szép más vonatkozása is van, majd erről biztos tudunk beszélni. Ezt magasabb dimenziókban is vannak ezek a méhsejtek egyébként, nagyon szép tulajdonságokkal. Jó! Na, nézzük tovább. Általánosan, tehát akkor tétel, ugyanezt a bizonyítást kell végig gondolnunk. A z egyenlő r-szer koszinusz fi plusz i-szer szinusz fi n-edik gyökei, n-edik gyökei, hát feltesszük, hogy az n az nagyobb egyenlő 2 és természetes szám. Tehát, hogy legalább négyzetgyököt vonjunk, tehát, hogy második gyököt vonjunk a számból. A következő képpen írhatók fel azok a z1 komplex számok fogják alkotni a n-edik gyökeit, amelyek a következő képpen írhatók fel. n-edik gyök r, tehát ugyanúgy most a 6 helyébe képzeljük ezt az n-et. N-edik gyök R, koszinusz fi per N, plusz K-szor 360 fok per N, plusz I-szer szinusz fi per N, plusz K-szor 360 fok per N. És ugye föltesszük a következőt, hogy ugye ezeknek különbözőknek kell lenni, tehát a K az eleme ugye természetesen z-szám lesz, de hogy azt akarjuk, hogy ezek valóban különbözőket jelentsenek, akkor a k egyenlő 1, bocsánat, 0, 1, 2, és az utolsó n minusz,
egyig mehet ez a szám. Tehát összesen n darab különböző gyököt kapunk. A bizonyítás az ugyanaz, amit ott konkrét esetre levezettünk, tehát azt bizonyítás, lásd, konkrét eset. Eset módszere. Jó, tehát ilyen módon tehát az n-edik gyököt föl. Egy speciális n-edik gyököt kell még tekintenünk, ami egy picit, de ezzel kapcsolatban van valami, amit talán meg kéne beszélnünk.
Akkor a TKV-t írjuk, hogy ott képet nem ZK-nak kérni, hogy
igen, nagyon jó, nagyon jó. Igen, igen, tehát itt valóban ez igazából nem egy darab gyököt, egy darab számot jelent, ugye, hanem éppen n darab gyököt jelent, tehát itt valóban érdemes kiírni ezt a k-t. Köszönöm szépen, ez egy nagyon jó megjegyzés volt. Oké, okay. Megyünk tovább egy pillanatra, megnézzük egy speciális esetét ennek. Azért nézzük egy pillantást, vettünk rá, mert igazából elvileg nincs jelentősége, de későbbi tanulmányoknál ezek elő szoktak jönni, főleg algebrai irányból. Talán erről nem is mondanék többet, de mindenképpen érdemes megnézni. Az úgynevezett egységgyökök. Az egységgyökök azok igazából úgy keletkeznek, hogy van egy komplex számom, ugye az E egyenlő 1. Hát ez egy komplex szám. Ugye az E egyenlő 1 komplex szám. És meg akarom nézni, hogy ennek az n-edik gyöke az hogy fog kinézni. Az egynek az n-edik gyöke hogy fog kinézni. De tehát ez önmagában is egy érdekes dolog. Hát hogy lehet fölírni az egyet komplex szám alakjába? Az hogy írjuk fel trigonometrikus komplex szám alakban? Így van. Köszönöm. Tehát az nem más, mint a hossza ugye 1, koszinusz 0, plusz i-szer színusz 0. Hát ugye tudjuk, a színusz 0 az 0, a koszinusz 0 az 1, tehát valóban ez az 1 komplex számot jelöl. Tehát erre a képletre igazából alkalmazhatjuk ezt a formulát. Akkor mit kapunk? Tessék csak nézni. Akkor mi lesz itt? Az n-edik gyök z, ugye az n-edik gyök z, hát az egyenlő lesz. Megint akkor alkalmazzuk ezt a jelölést valami nem egyértékű kifejezéssel, tehát itt is ugyanannyi gyököt fogok kapni. Itt is ugye akkor kéne valami indexet rakni, de értjük most, miről van szó. Hogy is néz ez ki? Tehát z1 a k-adikon, most ebben az esetben a fi az nulla. A fi az nulla, tehát akkor hogy fog kinézni ez a komplex szám? Koszinusz, ugye igen, és az r az 1. Koszinusz k-szor 360 fok per n. Plusz i-szer színusz k-szor 360 fok per n. Tehát ez 360 per n. Na, ezek az úgynevezett komplex egységgyökök, és itt is a k egyenlő nullától n-1-ig. Itt is n darabban. Nézzük csak meg egy pillanatra. Ennek a geometriai ábrázolása nyilvánvalóan a következő. Ez most egy egységsugarú kör. Tehát ez egy egységsugarú kör. És itt ugye az egyik gyöke az maga az egy. Ugye hát nézzünk egy konkrét esetet, mondjuk az n egyenlő mondjuk 3 esetében, ugye akkor 360 per 3 az 120 fok, tehát akkor itt lesz valahol egy neki megfelelő egységvektor, és ugye még egyszer 120 fokkal elforgatva valahol itt lesz még egy egységvektor. Tehát ezek harmadik egységgyökök, ezek is szépen egy szabályos n-szöget, ebben az esetben szabályos háromszöget határoznak meg. És még azt is lehet látni, hogy ezeknek ugye megfelelő hatványai szépen egymásba csúsznak át. Tehát ugye mivel szabályosan forognak el, ugye hát ez a másiknál is elmondható, szépen egymást megszorozva, szépen egymásba csúsznak át ezek az egységek. De hát ez már szorzás tulajdonságaiból kiderül. Jó, hát nagyon sok mindent lehetne beszélni a komplex számokról is, meg a gyökvonásról is, de tovább kell haladnunk, és egyéb, hogyha kérdés merül föl, azt akkor külön tessék még föltenni, és akkor az visszatérünk rá. Jó! Na jó, hát ameddig törlök, akkor azért mesélek valamit, hogy ne legyen unalmas az életünk annyira. Tehát ezzel nagyjából lezáródott ez a komplex szám, tehát nagyjából ott tartunk, tehát hogy lássuk az egészet, tehát ugye, hogy építjük föl gyakorlatilag a matematikának ezt a számunkra fontos részeit. Arra tessék gondolni, hogy elindultunk a halmazokból, halmazokba csináltunk műveleteket, a műveletekből tudtunk csinálni számokat, természetes számot, majd egész számot, majd racionális számokat, irracionális számokat, bár arra még vissza kell térnem egy picit később, ugye a valós számok pontos kiterjesztésére, majd csináltunk komplex számokat. És fölmerülhet a kérdés, hát akkor, hát most miért nem megyünk tovább? Csinálunk, mit tudom én, milyen számokat. Ugye? Tehát elkezdtük bővítgetni ezt a halmazt. Hát most ott tartunk, hogy vannak a komplex számaink, ezekkel jól el vagyunk, tudunk feladatokat csinálni, hasznosak. Na jó, de mindenki mondhatja, hát akkor lépjünk tovább. Csináljunk hiperkomplex számokat, vagy szuper, vagy megasztár számokat, vagy nem tudom mit. Bármivel lehetne ezt elvileg, azt mondhatjuk, hogy tovább. De az érdekes az, hogy itt slussz, itt befejeződött. Tehát ez már nem megy tovább. A komplex számok halmaza az úgynevezett algebrailag zárt valamilyen értelemben ez a halmaz. Ezt már nem lehet tovább így bővítgetni. Na, megvan. Aztán lehet még különböző értelemben számokat csinálni. De azok már nem ennek a halmaznak a direkt bővítéseiként állnak elő. Más értelemben számokat csináltak már, Gauss-féle számokat, kvaterniókat, úgymond valamilyen értelemben ezek is számoknak tekinthetők. De ilyen értelemben ez itt lezárul, és ez egy híres tétel Frobenius nevéhez fűződik, hogy ez itt bezárul ez a halmaz. Tehát itt valóban teljessé vált a rendszerünk, és ez a rendszer gyakorlatilag kiszolgálja a számunkra fontos matematikát. Tehát ezért nem lépünk aztán tovább a számok felépítésében. Jó! Ugye nem ezt akartam most mondani. Ide jutottunk. Amivel tovább megyünk most egy picit, belekezdünk a függvények hatalmas témájába, és hát ezen fogunk most gyakorlatilag egész a fél év végéig masírozni, különböző
különböző vonatkozásokban, de a függvények témája fog következni számunkra. Kezdjük a következő definícióval. Jó, tehát bárkinek bármi kérdése van azzal kapcsolatban, hogy tovább akar gondolkodni a komplex számokon, ennek a továbbfejlesztése, aztán megy tovább a komplex függvények, függvénytan irányába. Tehát ha valakinek ilyen motiváltsága van, tessék szólni, szép irodalmak vannak, és lehet ebbe dolgozni. Na, definíció. Legyenek, hát ez egy jól ismert definíció. A és B halmazok. Hát továbbra is ugye mindent a halmazokból indítunk ki, tehát azt folytatjuk annak a gondolatát. Legyenek A és B halmazok, ezek tetszőleges halmazok. És a következőt tesszük. Az A halmaz elemeihez valamilyen módon hozzá fogjuk rendelni a B halmaznak az elemeit. Hogyha ez a hozzárendelés ez valamilyen tulajdonságnak eleget tesz, akkor ezt függvénynek fogjuk nevezni. Általában, hogyha egy halmazhoz hozzárendelek egy másik halmaznak az elemeit valami szabály szerint, akkor ezt általában relációnak nevezik, de hogyha egyértelmű a hozzárendelés, akkor azt fogjuk mondani, hogy függvényről beszél. Na, nézzük meg akkor a definíciót. Tehát legyenek A és B halmazok. Ha A halmaz minden egyes. Na most ezt szokták írni, ezt a minden egyest ilyen fordított V, kicsit áthúzva módszerrel. Ez a minden egyesnek, ezzel az úgynevezett kvantorral, univerzális kvantorral szokták ezt a minden egyes fogalmat, sokszor rövidítésnél ezt fogjuk használni. Tehát az A halmaz minden egyes eleméhez hozzárendeljük a B halmaz valamely elemét, akkor, tehát valamely elemét, egy darab ilyen elemet, minden egyes elemhez egy darabot, akkor ezt a hozzárendelés függvénynek nevezzük. Függvénynek nevezzük. Hát ez egy... Itt a függvénnyel kapcsolatban egyetlen tévhit szokott keringeni, hogy a függvény az csak az a függvény, amikor rajzolunk egy koordináta rendszert, és ott berajzoljuk azt a grafikont. Ugye? Tehát ne ez jusson eszünkbe a függvényről, hanem azt tekintsük mindig függvénynek, hogy bármilyen halmaz van, és annak az elemei ez, hogyha egyértelműen hozzárendelek egy másik halmaznak az elemei, tehát teszem azt, itt egy A halmaz, itt a B halmaz, és ha minden egyes elemhez egyetlen egyet rendelek hozzá a B-ben, előfordulhat az is, hogy ugyanazt az elemet rendelem hozzá a B-ből két elemhez. Attól még függvény marad. De az nem fordulhat elő, hogy az A halmaz egy eleméhez én két darab, vagy több darab B-beli elemet rendelek hozzá. Ez nem függvény. Tehát ez a lényege a dolognak, tehát ez nem függvény. Ezt nem tekintjük függvénynek. Ez a függvény, hogy erre kell vigyáznunk, Ez sokszor megtévesztő. Tehát ez lehet bármilyen egyértelmű hozzárendelés. Ugye mindenkihez hozzárendeljük az édesanyját, ez általában egyértelmű hozzárendelés, a tudomány. Nem tudom, hogy meddig fog ez működni, de ez a darabig még így lesz. De... De sok olyan dolog van, ugye, ami természetesen nem működik ilyen módon. Oké. Ilyen függvényekkel fogunk, mondom, egész félébe foglalkozni. Amivel mi tovább megyünk, az egy speciális függvénytípus. Jaj, elfelejtettem valamit mondani. Nagyon fontos fogalmat. Ez pedig az, hogy az A-halmazt a függvény értelmezési tartományának nevezzük. Függvény értelmezési tartománya, és azon B-beli értékek halmaza, amelyek, most egy kicsit bonyolultan írom le, de hogy lehessen tanulásnál talán ez segít, értéke, amelyek a hozzárendelésnél előállnak, és azon B-beli értékek halmaza, amelyek hozzárendelésnél a függvény értékkészletét alkotják. Jelölés szempontjából ez a következőképpen szokott zajlani. Van egy F függvény, ez az F hozzárendelési szabály mondjuk, ugye ez a leképezés, ami azt csinálja, hogy A-ról B-re képezni egy függvény, akkor az értelmezési tartomány azt általában D-vel jelölik indexbe, hogy milyen függvényről van szó. Ez az A-halmaz, ez az értelmezési tartomány. A értékkészlet az pedig R-rel jelölődik, ez valamilyen módon része a B-halmaznak, nem feltétlenül az egész B-halmaz az értékkészlet, hanem annak valamilyen részhalmaza. Tehát ez az ért tartomány, ez meg az ért készlet. Tehát azon értékek halmaza, amelyet a függvény fölvesz, ezek alkotják az értékkészletet. Oké. És akkor most térünk át egy speciális függvényosztályra. Oké. Tessék kérdezni, hogyha bármi. Mindjárt mesélek valamit, csak ezt hadd írjam föl. Tehát definíció. Egyébként ugye itt a függvény fogalom kialakulására most történetileg, tehát a matematika történet szempontjából most valahol a 17. század közepe táján járunk. Tehát nagyjából ugye abban az időben kezdett eljutni olyan fokra a fizika, amikor elkezdte igényelni ezeknek a fogalmaknak a kitermelését. És aztán a Newton, Leibniz és a kollégák, akikről most beszélünk sokat, kezdték fölépíteni ezt az egész analízist, ami aztán a 19. században kristályosodott ki egy rendszerré. Tehát nagyjából történetileg itt tartunk, és akkor nézzük ezt a definíciót. A pozitív egész számokon számokon értelmezett valós értékű függvényeket tehát pozitív egész számon értelmezett valós értékű függvényeket végtelen
numerikus számsorozatnak
nevez.
Tehát végtelen numerikus számsorozat. Nem fogjuk ilyen bonyolultan hívni őket, vagy szólítani őket, hanem röviden azt fogjuk mondani, röviden sorozat. Tehát általában most mindig így fogom nevezni őket, hogy tekintsünk egy sorozatot, mert most mire kimondaná az ember ezt a sok mindent, ugye akkor lemenne mindig a nap. Tehát az ilyen típusú függvényeket végtelen numerikus számsorozatnak fogjuk nevezni. Valós értékű függvények. Na nézzük meg, hogy hol is, mik is ezek, és hogy jelöljük őket. Jel. A jel a következőképpen történik. Azt mondjuk, hogy ezek a egyhez, a kettőhöz hozzárendelt függvényértékek, három, ide írjuk, hogy az n-edik, és így tovább. Tehát a jelölése az például történhet így, ahol az n az pozitív természetes szám, de röviden úgy is szokták jelölni ezt a sorozatot, hogy azt írjuk, hogy an. Az n az mindig pozitív természetes szám. Hogyha egy ilyet írunk, akkor, hogyha külön megjegyzés nincs, akkor ez egy ilyen típusú számsorozatot fog jelölni. Hogyha példát mondanék rá, ugye akkor nézzük azt, hogy legyen az an az egyenlő definíció szerint 1 per n. Az n az pozitív természetes szám, és ilyenkor a sorozatot ki lehet írni, hogy 1, 1 ketted, 1 harmad, 1 per n, és így tovább elemekkel rendelkezik. Tehát ez például egy sorozatnak egy megadási módja, hogy megadja az ember az általános alakot, és kiírjuk az elemeit például ilyen módon. Vagy ez a megadási mód, ha valahogy így adjuk meg a sorozatot, ez egy úgynevezett explicit. Szóval itt van az a dolog, nem tudom, emlékeznek-e, valószínűleg akkor még nem tetszettek élni, vagy nagyon apróságok voltak, amikor volt egy ilyen vetélkedő, amit Rózsa Gyuri vezetett, ami arról szólt, hogy telefonálni kellett, és különböző nehezebb, könnyebb kérdéseket tettek föl, és akkor lehetett valamit nyerni. Ez volt a Kapcsoltam című műsor, és ebbe Rózsa Gyuri rendszeresen a következőt tette, hogy fölírt három számot, ezt most nem kell írni, csak mondom, fölírt három számot, vagyis hát nem ő írta föl, hanem ugye kiraktak a képernyőre, most tök mindegy, fölírt három számot, és akkor mosolyogva azt mondta, folytassátok a sorozatot. Ugye? Na most, ugye, hogyha matematik értelemben azt mondja, fölhívja, oda mondja, hogy gyök 8, teljesen mindegy. Mert három elem nem határozza meg a sorozatot. Ugye oda bármit rakhatna valaki. Nyilván ugye ilyen értelemben hibás volt a kérdés föltevése, de hogyha olyan értelemben, hogy fedezzünk fel valami szabályosságot a pár szám között, és akkor azt kellett neki ugye nyilván betelefonálni. De az, hogy fölírunk pár számot, az még nem adja meg a sorozatot, hanem azt tisztességesen valahogy le kell kezelni. Vagy ilyen módon megadni az általános elemét a sorozatnak. Vagy, ugye ez az explicit megadási mód, van a másik, ahogy is vagyunk, itt vagyunk. A másik használatos mód, ugye rekurzív megadási mód. Ez azt jelenti, hogy megadjuk a sorozatnak mondjuk az egyik tagját, megadjuk a másik tagját, és azt mondjuk, hogy az n-edik tagja az úgy áll elő, hogy a n-1 plusz a n-2 per 2, hogyha az n nagyobb egyenlő, mint 3. Ugye? Tehát ilyen módon is megadhatunk egy sorozatot, úgynevezett rekurzívan,
rekurzív megadási mód, amikor annak az a lényege, hogy az előző elemekből következtetek mindig a következő elemekre. Ez is egy nagyon fontos osztály, fogunk ilyen példát is csinálni. Rekurzív megadási mód. Rekurzív megadási mód. Ugye mindenki ismer egy nagyon híres rekurzív sorozatot. Mondjad? Fibonacci sorozat, ugye? Hát Fibonacci-t, ha máshol nem, a... Minek hívják azt a könyvet? A Da Vinci kódból mindenki ismeri. Megbeszéltünk is róla egy-két szót, ugye a harmadfokú egyenletekbe is belekontálkodott. De Fibonacci nagyon sok szép dolgot. Fogok rá időt keríteni, hogy beszélünk róla, jó? Tehát ez a legismertebb ilyen rekurzív sorozat, talán a Fibonacci féle számsorozat, amely kapcsolódik a szabályos ötszögekhez, kapcsolódik például a napraforgó magjaihoz, kapcsolódik Bartóknak bizonyos műveihez. Tehát egy nagyon érdekes és természetnek valahogy a gyökerébe hatoló fogalom a Fibonacci sorozat. Oké. Nézzünk egy-két fogalmat, amivel majd le fogjuk tudni írni ezeket a sorozatokat. Tehát egy-két definíciót kell fölírnom. Jó. Definíció. Az AN, hát most már röviden akkor így fogom írni, az AN számsorozatot, vagy sorozatot monoton növőnek nevezzük, minden egyes NM, N nagyobb M esetén, tehát itt már használjuk ezt a univerzális kvantor, egy logikai jel, minden egyes, tehát ezt továbbra is úgy olvassuk, tehát ez minden egyes NM, N nagyobb M esetén az AN nagyobb egyenlő, mint az AM. Tehát, hogyha a sorozat bármilyen elemét, n-edik és m-edik elemét összehasonlítjuk, akkor ez a reláció áll fönn. Ezt, hogyha szemléltetni akarom, szemléletesen, nem biztos, hogy ez olyan nagyon jó, hogy mindig erre gondolunk, hogy szemléltetem, de talán még mindig ez a jobbik választásom. A következőt tessék nézni. Mivel ezek függvények, ezért ezeket tudom ábrázolni egy koordináta rendszerben. Ez egy szokásos Descartes-féle koordináta rendszer. Azt tetszik tudni, miért nevezik ezt Descartes-féle koordináta rendszernek? Azért, mert Descartes egyszer beteg volt, és feküdt a szobájában, háton, és nézte a plafont. És látott egy legyet. És a légy ott mászkált a falon, és azon gondolkodott, hát hogy adja meg ennek a légynek a helyét. Hát mert valahogy, érted, ott megy a nagy valóságban az a légy, ott fönt mászkál. Na de meg kéne mondani, hogy hol mozog, mi a helye pontosan. És akkor jött rá, hogy ugye ott a szobasarka az alkalmas erre, mert azt mondja, hogy a légyet levetíti. Hát ha nem is ilyen ütős módszerrel vetíti le a falra, de merőleges egyenesekkel, akkor azoknak a megadása már megadja a térbeli helyét ennek a lénynek, és hát így született a legenda szerint a Descartes-féle koordináta rendszer. Na most ebben a koordináta rendszerben tudjuk ábrázolni a sorozatnak az elemeit. Hát például, most ezt csak mondom, az AN egyenlő N sorozatnál, ahol az N az egy pozitív természetes szám, ugye mit kapunk? Ha N egyenlő 1, akkor a sorozat fölveszi az 1-et. Ha N egyenlő 2, akkor fölveszi a 2-t. Hát és így tovább. Akkor a sorozat elemeit egy ilyen hézagos pontsorozattal tudjuk ábrázolni. Vigyázzunk, soha ne kössük össze, mert ez egy diszkrét ponthalmaz lesz, hiszen csak az egész számokon értelmezett függvényről van szó. Jó? Ez egy monoton növő sorozat, sőt, hát analóg módon, ezt én most külön nem írom fel, de ezt mindenki tényleg szerintem látja, szokták nevezni, hogy szigorúan monoton nő, megkülönböztetjük a monoton növekedéstől, a monoton növekedésnél megengedjük az egyenlőséget. A szigorúan monoton növekedésnél én most csak azt írom, hogy akkor szigorúan nagyobb. Ez rendben van, ugye? Tehát a szigorú, a monoton csökkenésnél az AN sorozatot, tehát még egyszer, most már csak mindig sorozatot mondok, hogy ilyenkor mindig arra a definiált sorozatra gondolok, ami ott van. Jó? Tehát arra tessenek. AN sorozatot monoton csökkenőnek nevezzük, ha minden egyes MN eleme N plusz esetén az AN esetén, ha N nagyobb, mint M, akkor AN kisebb egyenlő, mint AN. Tehát monoton csökkenő, ha pontosan a nagyobb indexre kisebb függvényérték tartozik. Tehát ugye annak a grafikus képe az azt jelenti, hogy pontosan így mennek a pontok. Ugye, tehát egy valamilyen csökkenő rendszerben helyezkednek el. Persze nem feltétlenül egyenesen helyezkednek el ezek a pontok, csak valahogy a síkon. Itt is megjegyzés, szigmond csökken, hogyha szigorú kisebb jel van. Oké. Okay. Nézzük a következőt. Legyen a következő fogalom a korlátosság. Ezt a következőképpen javaslom, hogy definiáljuk. A H része R valós számokból álló számhalmazt valós számhalmazt felülről korlátosnak nevezzük. Felülről korlátosnak nevezzük, ha megint használok egy új fogalmat, a létezik, ezt szokták jelölni ezzel az úgynevezett egzisztenciális kvantorral, ez megint egy ilyen logikai jel. Tehát létezik, ezt megint rövidítésként fogjuk majd írni, tehát ha létezik egy K valós szám, úgyhogy akkor most már megint használom ezt. Minden egyes, aztán már nem fogom kiírni később, hogyha minden egyes H eleme H-ra H kisebb, mint K. Sőt, hát hozzáteszük, hogy kisebb egyenlő, mint K. Megmondhatjuk. Tehát felülről korlátos, hogyha létezik egy K szám, hogy az összes eleme annál kisebb vagy egyenlő. Hát jó.
Megjegyzés. Alulról korlátos. Hasonlóan.
Tehát a H része R való számhalmazt alulról korlátosnak nevezzük, hogyha létezik valamilyen K szám, úgyhogy bármilyen halmazbeli H érték, az nagyobb vagy egyenlő, mint az a bizonyos K.
Tehát hasonlóan, csak megfordul az egyenlőtlenség irány.
Oké? Azért ez egy nem egy triviális fogalom. A következőképpen nézzük ezt meg, hogy miért kell ezt finomítanunk ezt a... Vagyis pontosabban egy finomabb definíciót is adunk erre a korlátos dologok fogalmára. Tehát, ha közben mesélek valamit, hogy ne unatkozzunk, volt egy amerikai geométer, hát ilyen matematikus, aki hát ilyen filozófiát vigyeztett az egész matematikája köré, vagy egész munkássága köré, és sok minden érdekes dolgot is csinált, kicsit olyan bolond volt, de ilyen sok érdekes dolog is kijött, például a C60-as, tehát a szén 60-as izotópjának a szerkezetét az ő testmodelljével is tudták leírni. Na mindegy, úgy hívták, hogy Beckminster Fuller nevű kollega, akinek a filozófiája következő volt, amiben sok igazságot látok én is, de hát ez mindenki maga eldönti, hogy igazából ugye amikor itt vagyunk a világban, akkor nekünk vannak érzékszerveink. Tehát, nem tudom én, látjuk a színeket, többnyire legalábbis, hallunk, és tegyük fel, hogy ugye ezek az érzékszervek valamilyen szinten javíthatók. Tehát mit tudom én, ugye arra tessék gondolni, hogy egy gyermek ránéz valamire, akkor azt nem tudja igazából, hogy micsoda lát valamit, de nem tudja hova tenni. De amikor elkezdesz tanulni, akkor rájössz, hogy az mire jó. Tehát úgymond az érzékszerveidet az elméd fejlesztésével élesítheted. Na ez volt a logikája, hogy igazából amikor tanulunk, vagy amikor valamit megpróbálunk megérteni, vagy nem is az ügyesség ez a tanulás, tehát amit hogy érdekel a dolog, akkor lényegében azt csináljuk, hogy a világban mindig is létező érdekességeket, mint a horgász a halakat, kifogjuk. És ezt olyan módon lehet kifogni, hogy élesíti az ember az érzékszerveit, és a dolgoknak egyre finomabb részleteit veszi észre. Tehát ez egy olyan érdekes gondolat, tehát ezt úgy képzelt el, hogy itt körülöttünk húzkálnak a Pitagórasz tétel, meg minden, és akkor ugye kifog néhányat, amikor megérti azokat a dolgokat, akkor ő azokat észreveszi, már érzékeli, megérti ezeket a dolgokat. Na most itt van egy pici ilyen, amikor húzunk egy kicsit a srófon, hogy tessék a következőt elképzelni, egy példán keresztül mutatom. Megadok egy számhalmazt, itt is volt egy számhalmaz, igaz? Itt volt ez a H számhalmaz, most megadok egy másikat. Ez a következő képen nézzen ki ez a számhalmaz. Legyenek benne a következő elemek. Ezek egyben egy sorozatnak az elemei is, ugye? Tehát ezek egyben egy számsorozatnak az elemei, aminek az általános tagját így adom meg. És a következő kérdést teszem azt, tessék megadni ennek a számhalmaznak a lehető legnagyobb elemét. A legnagyobb elemét ennek a számhalmaznak. Tehát a kérdés a következő képen merül fel. Mi a legnagyobb eleme? Mi a legnagyobb eleme? Mi lesz a legnagyobb eleme ennek a számhalmaznak? Nyilván nem tudnak választ adni, legalábbis ilyen konkrét számot, mert elvileg ennek a számhalmaznak nincs ilyen eleme. Ugye, tehát hogyha most azt mondom, hogy itt van, mit tudom én, 200 ember, akkor a 200 emberből ki tudom választani a legnagyobbat, hát legfeljebb vannak egyenlő nagyok, de mondjuk kitől a legnagyobbat, és akkor azt mondom, hogy hát ő a legnagyobb eleme ennek a halmaznak bizonyos értelem. Véges sok elemből ki tudja az ember választani a legnagyobbat, meg a legkisebbet, de amikor van egy végtelen halmazunk, tehát amikor áttérünk a végesről a végtelenre, akkor már egyáltalán nem egyértelmű, hogy mi az a legnagyobb, vagy mi az a legkisebb. Ugye? Tehát... Ez biztos, hogy ez a halmaz, ez minél kisebb. Egynél biztos, hogy kisebb a, ugye, ez egy olyan halmaz, amelynek elemei kisebbek, mint egy. Igaz? Hát az elemei kisebbek, mint egy, akármelyiket kiválasztom, az biztos, hogy kisebb, mint egy. Ezt onnan lehet látni, hogy n per n, az 1, mínusz 1 per n, tehát valami egyből még kivonok valamilyen számot. Na de! Minden eleme kisebb, mint egy, de nem tudok mondani egy olyan egynél kisebb elemet, ami neki a leg... ami fölött már nincs eleme. Tehát akkor azt kell mondanom, hogy a legkisebb felső korlátja, az csak az egy lehet. Mert annál kisebb számot mondok, akkor találok a sorozatban egy elemet, ami a fölé lép. Igaz? Tehát itt az, hogy mi a legkisebb felső korlát, ugye itt vannak a korlát definíciója, de mi az, hogy legkisebb felső korlát, vagy mi az a legnagyobb alsó korlát, ez egy külön probléma. Hogy lehetne ezt definiálni akkor? Ezt a következőt fogjuk mondani. A következő tétellel tudjuk ezt mondani. Minden felülről korlátos minden felülről korlátos H része R, tehát valós számhalmaznak halmaznak létezik legkisebb felső korlátja, illetve minden alulról korlátos H része R-nek létezik legnagyobb alsó korlát. Ezeknek van jele is, a felső, legkisebb felső korlát az a szuppal jelzett szupp-h, szuprémum rövidítése. És van az inf inf h, sub h, meg az inf h, infimum. Tehát a supremum az a legkisebb felső korlát, az infimum pedig a legnagyobb alsó. Ilyenek léteznek mindig valós számhalmaznál. Tehát azért mondom, hogy a korlátosság fogalma az egy kicsit lehet finomítani ezen a dolgon, és ennek sok esetben fontos szerepet fog játszani. Jó! Na, még egy definíció, most egy kicsit ezekkel el vagyunk árasztva. Egy számhalmazt korlátosnak nevezünk, hogyha alulról is és felülről is korlátos. Egy számhalmazt korlátosnak nevezünk, ha alulról és felülről is korlátos. Akkor ezt le tetszettek tudni, egy számhalmazt korlátosnak nevezünk, ha alulról is és felülről is korlátos az a számhalmaz. Oké. Következő fogalom. A torlódási pont fogalma. Torlódási pont fogalma. Ezeket most még nem nagyon tudjuk, hogy pontosan mire fogjuk használni, ugye? Tehát ez majd kiderül fokozatosan, de ezek ilyen kellemes fogalmak, amiken ugye el lehet morfondírozni. Tehát definiáljuk, tehát a torlódási pont fogalmát. Ezt a következőképpen. Egy H halmaznak H része R, valós számhalmaz részeként halmaznak. A T valós szám torlódási pontja egész. Ha minden egyes delta pozitív valós számhoz létezik legalább egy, tehát létezik, tehát ezeket minden egyes létezik H eleme H, tehát a H halmazból lévő elem, úgy, hogy ennek a T-nek és ennek a H-nak a távolsága az nagyobb, mint nulla, de kisebb, mint ez a delta. Most ez egy picit elgondolkozunk, hogy mit is jelent. Tehát akkor a T eleme R szám torlódási pont egy halmazban, ha bármilyen pozitív valós számhoz létezik egy H-beli elem, aminek a tőle távolsága már... Ajaj, mit is jelent ez? Próbáljuk egy kicsit megérteni. Megjegyzés. Mit jelent ez? Tehát itt van a számegyenes, ez a valós számegyenes, valós számokat itt ábrázolom, és itt van egy T pont. Mit jelent azt, hogy ez egy torlódási pont? Vegyük észre, hogy a definícióban nem írtam oda, hogy a T az benne kell, hogy legyen a H halmazban. Tehát a T az lehet egy halmazon kívüli elem is. Tehát lényeg, hogy legyen egy T, hogy annak bárhogy kijelölöm, bocsánat, a deltát írtam, bárhogy kijelölöm egy akármilyen pici delta sugarú környezetét, akkor ebben a környezetben benne kell lenni a sorozatnak, vagy a halmaznak legalább egy elemének. Hogyha ez mindig igaz, akármilyen pici kis környezetet veszek, akkor ez úgynevezett torlódási pont. Tehát ez egy nagyon szemléletes kép, mert ez azt jelenti, hogy a T-nek a bármilyen kicsi környezetében van a H-nak, H halmaznak kis H eleme, tehát ott torlódik, egész sűrűn vannak ott az elemek. Ugye? Tehát ez a torlódási pontnak a fogalma.
Definíció. Ha nem torlódási pont, akkor izolált pontjának nevezzük, akkor izolált. Nevezzük.
Össze fog állni a kép, most ezek egy kicsit úgy potyognak az égből ezek a definíciók, és nem lehet mindig hová tenni őket, de összeáll a kép, tehát egy pici türelmet még ezzel kapcsolatban kérek. De most a következő definíció már ezt nagyon körülírja. És gyakorlatilag a sorozatok témakörének ez egy alapdefiníciója lesz. Tehát egy nagyon fontos definíció következik. Az AN sorozat határértéke tehát olvasom, hogyha nagyon messziről rosszul látni, tehát az AN sorozat határértéke a, teszem azt mondjuk, nagy A eleme R szám, akkor most tessék figyelni, ha minden egyes epsilon eleme R plusz esetén létezik valamilyen N null, hát epsilontól függő, tehát ez egy epsilontól, majd inkább kiírom, N0 eleme N plusz úgynevezett küszöbindex, de mondhatnám úgy is, hogy létezik egy N0 pozitív egész szám, úgyhogy ha N nagyobb, mint N0, akkor az AN-nek ettől az A-tól való eltérése már kisebb lesz, mint epsilon. Húha, mit is jelent ez? Tehát most ez tényleg egy alapvető kérdés, hogy ezt megértsük. Tehát, hogy egy sorozat határértéke ez az A eleme R szám, ha bármilyen epsilon esetén létezik egy szám, hogyha A fölött vagyok, akkor mit jelent ez? Próbáljuk csak ezt megérteni egy kicsit. Itt van a valós számegyenes, szokásos módon, valahogy van ez az A érték, és azt mondjuk, hogy ez a határértéke egy sorozatnak. Ugye a sorozatnak az elemeit azt elkezdjük berajzolni, hát azok sokféleképpen lehetnek, itt van mondjuk az A1, itt az A2, és így tovább, ezek valahogy itt elhelyezkednek a számegyenesen, igaz? Na de, mit jelent az, hogy ez az AS határértéke? Ez azt jelenti, hogy ha én veszek egy akármilyen környezetet ezen A körül, veszem ennek az A-nak egy bármilyen epsilon sugarú környezetét. Tehát ezt úgy is szokták nevezni, az A szám epsilon sugarú környezete. Az A szám epsilon sugarú környezete. Ez effektív azt jelenti, hogy a távolság az a ezen belül lévő pontoknak az kisebb az A-tól, mint epsilon. Jó. Tehát, hogy azt jelenti ez, hogy akkor konvergál ehhez, hogyha egy bizonyos N0 küszöbindextől kezdve, tehát az A-nak a valamilyen indexétől kezdve, a sorozat összes eleme ebben az intervallumban kell, hogy topzódjon. És ezen kívül akkor mit jelent, hogy csak hány elem lehet? Csak véges sok elem lehet, úgy van, ha egy bizonyos indextől kezdve a sorozat összes elemeit belül van, hát akkor kívül csak véges sok elem lehet. És hogyha ezt kisebbre választom, ezt az epsilont, akkor is ennek igaznak kell maradnia, csak akkor egy nagyobb küszöbb indextől kezdve kerülök bele abba a bizonyos intervallumba. Igaz? Tehát akkor mondom egy sorozatról, hogy ez az A-hoz konvergál, ilyen ezt még nem írtam föl, vagy A-hoz tart, hogyha ez a feltétel létezik. Na mindjárt ezt folytatom. Tehát elnevezés, inkább azt mondom, ha az AN sorozatnak van határértéke, akkor konvergensnek nevezzük. Ismerős a szó, konvergens. Nem? Ezzel kábítanak minket, konvergencia programon mindig. Tehát ugye konvergensnek nevezzük, ha ugye a sorozatnak van határértéke. Egyébként divergens. Tehát konvergens az azt jelenti, hogy valamihez közeledik, valamihez tart ez a bizonyos sorozat. Úgy van! Megjegyzés. De ez egy lényeges megjegyzés. Lehetett volna úgy definiálni, mármint a határértéket, hogy lehetett volna úgy definiálni a határértéket, hogy bármilyen környezeten kívül csak véges sok elem van, ahogy ott beszéltünk is róla, hogy A-nak bármely környezetén kívül csak véges sok elem. Tehát rendben. Tételt, amit a következőben kimondok, az ennek egy következménye. Tétel. Egy sorozatnak legfeljebb egy határértéke lehet. Egy sorozatnak legfeljebb, hát elhasználtam az összes krétájukat, most nem tudom, elfogyott. Na, még egy oldalon. Egy sorozatnak legfeljebb egy határértéke. Nagyon egyszerű a bizonyítása. Ki tudná elmondani ezt a... ezek után? Indirekt érdemes gondolkodni. Tegyük fel, tehát ez egy jó gondolkodási mód egyébként, ez a köznapi életben, amikor el vagyunk bizonytalanodva, hogy most mit csináljunk, akkor ez egy jó módszer, az indirekt gondolkodási mód. Mert akkor mit teszünk? Van egy állítás, amit el kell döntenem, hogy most ez számomra jó lesz, vagy nem lesz jó, akkor az ide. Tegyük fel az állításnak az ellentétjét. És akkor elkezdünk gondolkodni logikusan, és eljutunk egy olyan pontra, amikor ellentmondásra jutunk azzal, hogy ez nekünk jó. Hát akkor az állításnak az eredeti verzióját kell akkor végrehajtanunk. Nem tudom, hogy világosan mondtam-e. Tehát az indirekt gondolkodás lényege, hogy föltesszük, hogy az állítás hibás. Tehát ez az állítás. Fölteszem, hogy legalább két határértéke van. Elkezdek gondolkodni, és ha valamivel, amit már tudok, ellentmondásra jutok, akkor ez az állításnak az ellentétje nem lehet igaz. Tehát akkor csak az állítás maga lehet igaz. Ugye? Tehát ez így rendben van. Tehát a indirekt, tegyük fel indirekt. Ez egy hasznos dolog tényleg így gondolkodni. Tegyük fel indirekt, hogy A és B is határértéke a sorozatnak. És persze föltesszük, hogy az A az nem egyenlő B. Mert hogyha egyenlő lenne, hát akkor... Itt a számegyenesünk, a valós számegyenes, itt az A érték, és itt a B érték. Mit jelent ez? Mit mondott ki az előző definíció? És ez az előző megjegyzés, amiről beszéltünk? Hogy bármilyen epsilon sugarú környezetben kell benne lenni egy idő után a sorozat összes elemének. Akkor ez mit fog jelenteni? Legyen például az epsilon egyenlő A minusz B távolsága per 4. De írhattam volna mást is. Lényeg az, hogyha veszem ezt az A minusz B per 4 távolságot, ugye ezt a környezetet, ugye ez a távolság itt A minusz B, most jól elálltam itt, hogy nem is lehessen látni, per 4, ezt most hátul biztos nem látják, csak azt látják, hogy ilyen légypiszkok vannak ide. Az A-nak, az A minusz B távolságának a negyedét veszem epsilonnak. Tehát itt ez itt epsilon, amit a feltevés szerint A minusz B. Ennek is veszem azt a környezetét, ezt az epsilon sugarú környezetét. Ezek külön halmazok, diszjunkt halmazok. Miért diszjunkt halmazok? Mert így választottam. Igaz? És mit mond ki az előző állítás? Hogy a sorozatnak egy idő után minden eleme itt kell, hogy legyen. Vagy itt. De hát egyszer nem lehet ott mindegyik, mert hogyha itt benne van végtelen sok, akkor azon kívül csak véges sok van. Ellentmondással jutottunk, tehát az indirekt feltevésem hibás, következik az eredeti helyes. Jó? Oké. Tehát ezzel bizonyítottuk a állítást. Na, mit tudok még elmondani, amit még egy tételt fölírok, és ennek a bizonyításával fogjuk folytatni akkor a következő órán. Ez pedig akkor úgy szól, hogy növő, tehát ez legyen az A része a tételnek, egy monoton, növő és korlátos, és felülről korlátos sorozat konvergens is. És meg is tudom mondani, azt még nem is írtam föl ezt a jelölést, de akkor most ez megtörténik. N tart végtelen, mondjuk A, N sorozatról van szó, egyenlő szup. Hát ugye az A, N-t tartalmazó halmaz. Na most ez egy kicsit lehet, hogy sok volt így hirtelen, de akkor mindjárt mondom. A határértékre szokták ezt a jelölést alkalmazni, ez azt jelenti, hogy a limesze, a határértéke az AN sorozatnak. Micsoda? Ez egy szokásos jelölés, az AN sorozat határértéke. A szuprémuma az AN számokat tartalmazó halmaznak. Mondom, erre visszatérek még majd a következő órán, de azért tessék gondolkodni, hogy ez... Nem egy olyan ördöngőség, a szemlélet a következő. Tessék nézni, vannak pontok, ezek egyre növekszenek. De egy idő után nem növekedhetnek tovább egy bizonyos határtól, akkor ott elkezdenek föltorlódni. Tehát növekszünk, de itt van egy kalap, e fölé nem mehetek. Növekszik az értéke a pontoknak, és e fölé nem mehetnek ezen határ fölé, akkor itt elkezdenek torlódni a pontok. És azt mondja ki ez a tétel, hogy ha ez igaz, akkor ez éppen ennek a legkisebb felső korlát lesz az határ. És még ezt tessék egy pillanatra megengedni még. Ugyanez a szöveg, monoton csökkenő, és alulról korlátos, akkor konvergens, és limesz n tart végtelen AN egyenlő az infimuma az AN elemeit tartalmazó. Jó? Na, akkor egy kicsit ezen gondolkodunk, és köszönöm a figyelmüket.